Fedél alatt, akik már otthonra találtak. Józsa Márta műsora.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Jaj, drága gyermekeim, hajnal óta hallgatom, hogy mennyit dolgoztok. Hát, hogyan fogtok most vasárnap ebédet kapni? Ezzel a felkiáltással rontott be néhány cigány asszony a józsefvárosi szerkesztőségbe. A férfiak cipelték be a húslevest, a rántott húst, a krumplit, meg a savanyút, a rétest is persze, meg a tányért, kést, villát, kanalat. Az asszonyok megterítettek. Nem mérünk rá enni, szabadkoztunk, de nem volt appellát, a műsor ide vagy oda, amit hoztak, azt fel is kellett falnunk. Nagyjából 70 ezer állandó hallgató kísérte figyelemmel gyomrunk korgását napról napra. Egy közösség. Az ezredforduló környékén járunk, akkor valami elkezdődött, de sokáig nem tartott. Ez volt a Rádió C Magyarország egyben Közép-Európa első teljesen önállóan működő cigány közösségi rádiója. Élt 2001-től kezdődően 10 évig. Sem az akkori, sem a későbbi hatalom nem látta át, hogy mennyi szeretetet, méltóságot, kulturális értéket, invenciót, bátorságot adott roma és nem roma közösségek számára ez az egyedi kezdeményezés. Fiatalok és idősek, amatőrök és profik, cigányok és nem cigányok próbáltunk meg ott történelmet írni, vagy inkább történetet elmesélni. Határon túlról származóként pontosan tudom, hogy mit jelent egy más közegben saját kisebbségi szempontjait szerinti műsorokat hallgatni. Megemel, megerősít, segít, szórakoztat, mert ez sem utolsó szempont. Ez derült ki a napokban is, amikor több tucatnyian találkoztunk a régi munkatársakkal, barátokkal, mint egy osztálytalálkozón. Megbeszéltük, hogy ki hány egyetemet végzette azóta, hogyan kanyarodott szakmai vagy életpályája, kinek kellett külföldre mennie, néha visszamenekülnie, mi történt negyed évszázad alatt. Ki él, ki nem, kinek hogyan sikerült túlélnie vagy sem ellenszélben, az értetlen hatalmi gőgöt, érzéketlenséget. Azok szűk látókörűségét, akik nem értették meg, hogy mit jelent az értékteremtés, emancipáció, egyáltalán önrendelkezési jog tekintetében az, hogy az ország messze legnagyobb kisebbségének bármi áron kell, hogy legyen például egy rádiója is. Minden más mellett. Ők, a tettesek legalább most nézzenek magukba. Számoljanak el azzal, hogy mit nem tettek, mit nem értettek meg. Mit zúztak porrá? Hány itt hivatást talált ember jövőjét, életét kérdőjelezték meg, nem is tudni miért. Olykor jobb lenne meghallgatni azokat is, akik nem tudnak hangosan kiabálni. No, de történt, ami történt, a hatalmak alkalmatlansága ellenére az a bizonyos boldog 10 év kivágta a magas szét rendületlenül. Elszánt együttmenetelés volt. Örülök, hogy veletek lehettem, rádiócések. Igyekszem úgy műsorokat készíteni a Klubrádióban is, hogy büszkék lehessetek rám. Amikor azokról esik szó, akik segítettek otthonhoz jutni kunyhókban, vagy utcán élők, vagy menekülő embereknek, akkor értelemszerűen jut eszünkbe az utcáról lakásba egyesület. Mi történt náluk idén? Ez az alapkérdésem. Az már hagyomány, amióta az Útszélen című műsorom létezik, hogy karácsony környékén nem Útszélen címmel, hanem Fedél alatt címmel megy. Ennek az előtörténete az az, hogy mindig nagy problémákkal, nagy drámákkal szembesülök, és azt gondoltam, hogy a karácsonyi műsorban legyen mindig valami, aminek van egy kicsit pozitív kimenetele. Kovács Verával, az utcáról lakásba egyesület társelnökével, és Krivácsi Balázs vezetőségi taggal beszélgetek. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Mégis egy szomorú hírrel kellene kezdenem, hogy volt egy tagotok, vagy egy nagyon fontos ember, akit elveszítettetek most a napokban.
Igen, Balogh Gyula, aktivistánk, lakónk, tapasztalati szakértőnk, az, akit gyászolunk, most volt a temetés a 17-én.
Igen, én is interjúztam egyébként vele valamikor. Mennyire volt te például, mióta ott vagy, ismered, vagy milyen voltál? Kicsit mondjatok róla valamit.
Persze, Gyulát szinte mindenki ismerte, és nem csak az egyesületben, hanem azt hiszem, hogy az egész lakhatási mozgalomban is. Tehát...
Sőt, még a városban is.
És a városban is nagyon sokan, a temetésen is nagyon sokan jelentünk meg, és nagyon sok olyan történetet lehetett olvasni az interneten is egyébként olyanoktól, akik csak egyszer-egyszer találkoztak Gyulával, például azokon a foglalkozásokon, amiket iskolában vagy vállalatoknál tartott, ahol a hajléktalansággal kapcsolatban érzékenyített, illetve arról beszélt, hogy mit lehet tenni a hajléktalanság felszámolásáért.
Szóval ez egy nagy veszteség. Vele vannak még ilyen emberek, akiket így be tudtatok vonni a sztoriba?
Gyula mindenképpen kivételes volt, mert legalább 2009-ig visszanyúlóan dolgoztunk együtt, de az utcáról lakásba egyesületnél egyébként az fontos, hogy Gyulának is az örökségét ápolva, meg a saját elköteleződésünk nyomán is egy sorstárs mentor közösség egyébként dolgozik, tehát több olyan bérlőnk is van, akik Gyulához hasonlóan tapasztalati szakértőként egyrészt megosztják a nyilvánossággal is azt, hogy ők személyesen, meg általában a hajléktalan emberek is a hajléktalanságból kitörő emberek miken mennek keresztül, és másrészt, ami nagyon fantasztikus ennek a csoportnak a munkájában, az pedig az, hogy a régebbi bérlőink tudják fogadni, és a tapasztalataikkal segíteni azokat az új beköltözőket, akik most érkeznek a programba.
Meséljetek, milyen volt az év?
Mindenképp nehéz év volt olyan szempontból, hogy többször mondtuk már, de az év gyakorlatilag azzal kezdődött, hogy egy nagyon jelentős 40 millió forintos elvonást kaptunk az egyik donorunktól, itt ugye az amerikai támogatások megvágása miatt az ENSZ menekültügyi főbiztosságával kötött szerződésünket ilyen módon csökkentették, ami egy drámai fejlemény volt a program és az egyesület számára is, hiszen itt betervezett költségekről volt szó. Az, hogy most itt vagyunk, és az évet magunk mögött tudva végül is sikeresnek mondhatjuk, abba nekünk is, a támogatóinknak és önkénteseinknek is hatalmas munkája van.
Ami mit jelent? Szóval amikor meghallottátok ezt a hírt, hogy van ez az elvonás, ezt is lehetett rá számítani, nem?
Én azt gondolom, tavaly ilyenkor ezt nem feltétlen láttuk, vagy nem gondoltuk. Azt, hogy ez ennyire drámai lesz, azt szerintem senki nem gondolta, vagy szinte senki nem gondolta. Nagyon gyorsan történtek az események. Amellett, hogy most itt vagyunk, és a menekült programunk is tovább tud üzemelni, és tovább tud működni, és tudjuk támogatni azokat az elsősorban Ukrajnából, de részben más országokból érkező, Magyarországon egyébként teljesen jogszerűen tartózkodó menekült embereket, akiknek azt gondoljuk, hogy a lakhatás is a társadalmi integráció alapját kell képezze, csak úgy, mint például hajléktalan emberek esetében, és csak erre alapozva képzelhető el bármiféle társadalmi integráció, illetve reintegráció. Szóval az, hogy ezt a programot tudjuk folytatni, az egy nagy eredmény, de azt látnunk kell, hogy így is le kellett csökkentenünk azoknak a bérlőknek a számát, akit tudunk támogatni, ami egy nyilván nagyon kevés, egyáltalán nem kívánt és drámai fejlemény. Az viszont azt gondolom, hogy az utcáról lakásba egyesület elhivatottságát mutatja, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben sem merült fel az, hogy a legnehezebb helyzetű ügyfeleinket ne támogassuk tovább, ne folytassuk azokat a folyamatokat, amiket már megkezdtünk.
Tulajdonképpen itt két külön dologról van szó, nem? Tehát nagyon gyakran hangsúlyoztátok azt, amikor hát most már lassan 4 éve kitört a háború, hogy nem mehet a hazai hajléktalanok rovására, tehát külön kell kezelni az ukrajnai menekültek, vagy bárhonnan menekültek kérdését egyébként gondolom, és a hazai hajléktalanok kérdését. Ami a hazai hajléktalanok kérdését illeti, ott hogyan sikerült valahogy megmaradni anyagilag? Nagyon nehéz időket élünk. Én azt látom, hogy sok helyről, bár éppen a Klubrádió esetében ez nem így van, de hogy a támogatók megpróbálnak kivonulni. Szóval egy picit ábrázold ebből a szempontból, kérlek azt, hogy kikre számíthatok, hol vannak azok a pillérek, nem tudom, önkormányzatok, bárki egyebek, akikkel tudtok valamit csinálni.
Elmondanám, hogy az egyesületnek 4 lakhatási programja van. Ezeknek a helyzete ugyanúgy, ahogy az, hogy kikkel dolgozunk, vagy mit csinálunk bennük, különböző. De elmondom szívesen mind a 4-et. A legrégebbi programunk az a Kunyhóból lakásba címet viseli, és ez az, amiről az egyesületnek a munkája is ismert. A Kunyhóból lakásba programban utcán Kunyhóban élő hajléktalan emberek tudnak bérlakásba költözni. Ebben a programban az elsőként lakhatás szemlélet alapján dolgozunk. Nagyon sokszor sok hajléktalan ember, például akik átmeneti szállón élnek, naponta munkába járnak, be tudnak költözni lakásba, úgyhogy ha ez egy megfizethető lakás, tehát tudják folytatni az életüket. De a Kunyhóból lakásba programban olyan ügyfelekkel dolgozunk, akik vagy nagyon hosszú távon voltak kint, vagy egy más akadályai is lehetnek, munkába állás, egészségügyi problémák, traumatúlélők, tehát akiknek komplexebb segítségre van szükség, úgyhogy itt egy nagyon egyéni személyre szabott szociális munkával is segítünk. És azt tapasztaljuk, ugye most már 12 éve, hogy a legnehezebb helyzetű embereknek is tudunk visszautat nyújtani a társadalomba. Ebben a programban a legfontosabb partnerünk a Kőbányai Önkormányzat, legtöbb élőnk ebben a programban, az a Kőbányai Önkormányzat lakásaiban tud új életet kezdeni, de szerencsére más önkormányzatok is csatlakoztak már ehhez a programhoz. Így például támogatóként most ebben az évben is, meg az elmúlt pár évben a Fővárosi Önkormányzatnak a pályázatán is tudtunk elnyerni anyagi forrást erre a programra. Illetve mivel ez a legismertebb munkánk, ezért így például a szociális munkát egyre több céges támogató tartja fontosnak, hogy támogassa, ez nagyon-nagyon fontos segítséget jelent. Főleg azért, mert szűkülnek a pályázati források, nagyon kevés kiírás van egyébként magyar nyelven, magyar civil szervezeteknek.
Ugye, ami meg nem magyar, az eleve gyanús a hatalom szemében.
Ezt csak azért így mondom, mert pályázunk egyébként Európai Uniós forrásokra is, de ott azért egyrészt nehéz ezeket a pályázatokat elnyerni, másrészt ez egy annyira ilyen hazai tevékenység, hogy azért nem nagyon könnyű nemzetközi szintéren egyrészt értelmezni, másrészt becsatornázni, de mondjuk a program fejlesztésére, vagy a kollégák képzésére tudunk azért uniós forrásokra is pályázni, de itt azért fontos lenne, hogy a hazai közvéleményre meg a magántámogatókra is számíthassunk. És akkor a második programunk az a lakhatást, most lakásügynökség. Erre azért vagyunk nagyon büszkék, mert ugye ez az első működő ilyen kezdeményezés az országban. Ez egy pici, tehát egy ilyen próbaléptékű program.
Mit jelent?
Hogy 35 lakás van jelenleg ebben a programban. Ezekből is a nagyobb részben ugye szociális bérlakásban anya otthonból kiköltöző anyukák gyerekkel tudnak lakni, de vannak benne olyan szolgálati lakások, amiben szakszervezeti partneren keresztül ez a szociális ágazati dolgozókkal partnerségben szociális munkás kollégák tudnak néhány lakásba szolgálati lakásként élni. És például a lakásügynökségre egyébként az Ökotárs Alapítvány támogatásából tudtunk ebben az évben fordítani, de ennek a munkának van abszolút egy rajtunk túlmutató hatása is, tehát itt önkormányzati partnerekkel nem úgy dolgoztunk együtt, mint támogatókkal, hanem például a Fővárosi Lakásügynökségnek az elindításában dolgoztam én magam is az elmúlt évben. Úgyhogy itt nem az elsődlegesen a célunk, hogy mi magunk növesszük hatalmasra ezt a kezdeményezést, hanem hogy minél több közpolitikai szereplő is úgy döntsön, hogy ezt zászlóra tűzi és viszi tovább.
Úgy érted, hogy tulajdonképpen az ott esetben más alapítványokkal, más civil szervezetekkel is, meg más önkormányzatokkal is ez így bővülhetne?
Hát mi ugye főleg az önkormányzatokra célzunk, de hogyha más civil szervezet szeretne ilyen kezdeményezést indítani, főleg ha például nem Budapesten, hanem vidéki városokban, akkor nagyon szívesen vagyunk abban partnerek, hogy a tudást, a módszereket, a jogi hátteret, tehát bármi olyan dolgot, ami segíthet az indulásban, a tapasztalatokat, azt átadjuk, megosszuk. És akkor a következő programunk, azt szerintem Balázs.
Amit az imént is elmondtunk, röviden ugye azok az elsősorban Ukrajnában, nem kizárólag Ukrajnából érkező menekülteknek a támogatása, a lakhatási támogatása, és ott is biztosítunk szociális munkát, ez minden programunkban alapvetés, hogy...
Tehát valaki nem úgy költözik be, hogy csak magára marad utána, hanem hogy jön valaki, aki időről időre szóbál vele, és megpróbálja a problémái kezelésében, hát a kezét nyújtani.
Igen, a szociális munka mindig egyénre szabott, tehát a mindegyik programunkban, ami azt is jelenti, hogy például mondjuk a menekültekkel végzett munka esetében ritkábban van a beköltözéssel nehézség, hanem inkább mondjuk az ügyintézésben kell jelentős segítség, vagy a Magyarország intézményrendszernek a megismerésében, akár egyébként az olyan szempontból elérhetőségében, hogy nyelvi szinten, tehát egy tolmácsolásban. Ezekben mind jelentős szerepe van a szociális munkásoknak. Emellett pedig ugye tavaly indítottuk el a negyedik lakhatási programunkat, a Fiatalok Lakhatása névre hallgatót, amely abból a közadakozásból indult ki, amit ugye tavaly februárban az Odakint Majd Szörnyek járnak tüntetésen gyűjtöttek a szervezők. Ebben a programban most már egyébként 12 lakásban laknak beköltöző fiatalok, ezeknek egy része önkormányzati bérlakás, egy része pedig az Egyesület tulajdonában álló lakás, amit ez a közadakozás tett lehetővé.
Ugye egy picit arról beszélj, olyan szempontból bővebben kérlek, hogy beszéljetek, hogy amikor volt ez az óriási tüntetés, akkor gyakorlatilag arról volt szó, hogy kellene segíteni azok, akik a gyerekvédelmi problémák áldozatai, vagy hát merényletek áldozataivá váltak. De már akkor ti is, és mások is mondtátok, hogy ez nem úgy van, vagy nem, az nem az a segítség, hogyha azt mondom, hogy tessék, itt van egy kulcs, és kapsz egy garzont, vagy bármi egyebet, ahova be tudsz menni, hanem az egészet komplexebben kellene látni, és az, hogy mondjuk egy áldozatnak segíteni, az nem csak azt jelenti, ahogy az imént mondtam, hogy kapsz egy kulcsot, hanem az egy sokkal komplexebb dolog, mert ha nem, akkor könnyen megint csak bajba kerülhet, megint csak nem tudja magát feltalálni, hiszen senki nem tanította meg erre. Szóval ezt hogy csináljátok a gyakorlatban?
Abban most már, ugye már a program indulásakor is évtizedes tapasztalata volt az Egyesületnek, hogy olyan hajléktalanságban élő emberek beköltözését hogyan tudjuk támogatni a szociális munkával, ez mit jelent valójában, hogy ez jelentheti akár a lakáshasználatnak a praktikus dolgait is, és az abban való támogatás, mint a rezsinek a befizetése, vagy a lakáshasználata, de jelentheti azoknak a nagyon súlyos traumákra való figyelmet és érzékenységet, amiken ezek az emberek például az állami gondozásba felnövő fiatalok át kellett, hogy menjenek. És a szociális munkásnak ezekre is figyelnie kell, érzékenynek kell lennie, fel kell ajánlani azt a szakszerű segítséget, ami ilyenkor elérhető. De egyébként ebben a programban emellett ilyen nagyon praktikus dolgokban is tudunk támogatást nyújtani, mint például jogosítványok megszerzése vagy hasonló. Tehát ez mindenképpen egy hossz, ez is, mint az összes többi programunk is, hosszú távú közös munkára épül, és hosszú távon támogatja azt, hogy méltó és teljes életet élhessenek ezek az ügyfelek is.
Szerintem ezzel kapcsolatban egyébként most különösen az aktualitás mentén érdemes kimenni a nagy képre is. Ugye az, hogy egy adott pillanatban most is 23 ezer állami gondozott gyerek van ugye az országban, ez nagyon-nagyon sok, és ők közülük is több mint 7000 még mindig nagy intézményben élnek, annak ellenére, hogy ugye...
Évtizedek óta megpróbáljuk felszámolni a nagy intézményeket.
És még konkrétan a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalokon túl is több mint 7000 további fiatal, akik anya otthonban vagy gyermekek átmeneti otthonában, illetve még ő rajtuk kívül is vannak egyébként olyan fiatalok, gyerekek, akik munkásszállón, informális lakhatásban kényszerülnek élni, tehát az, hogy a gyerekeknek a támogatásában a lakhatás az mennyire el van hanyagolva, az egy elképesztő rendszer szintű probléma, és erre már régóta fel is próbáljuk hívni a figyelmet egyrészt, meg másrészt, hogy tapasztaljuk a más programunknak a bérlői kapcsán is, hogy például a Kunyhóból lakásba programban gyakorlatilag az összes olyan bérlő, aki fiatal, annak van állami gondozásbeli tapasztalata. Tehát ez egy őrületes kockázat. És hogyha egyébként egy állami gondozott fiatal a legjobb támogatást kapja meg a rendszerbe, és szerencsére vannak olyanok is, akik jó nevelőkkel találkoznak, és végig tudják úgy vinni a állami gondoskodásban töltött éveiket, hogy mondjuk képesítést szereznek, és nem éri őket ártalom, még akkor is lenne szükség arra, hogy ők kapjanak lakhatási lehetőséget, amikor ugye nagykorúvá válnak. Tehát az egyébként, hogy mi most olyan fiatalokkal dolgozunk, akinek még ártott is ez a rendszer, az egyébként borzasztó, de hogyha még ez nem lenne, akkor is teljesen indokolt lenne, hogy azok a fiatalok, akik állami gondozottként nőnek föl, kapjanak egy akár önkormányzati lakásbérleti lehetőséget, akár más olyan célzott lakhatási lehetőséget, amivel ők tényleg el tudnak indulni az úton, és ehhez képest mi még ennél tényleg 100 lépéssel visszább, tehát súlyosan bántalmazott, a rendszerben ide-oda dobált, több gondozási helyet megjárt emberekkel találkozunk, épp úgy ebben a programban, mint ahogy korábban is. Úgyhogy ez egy abszolút, ez az adósságtörlesztésnek is csak egy kis ezreléke, amit most ezekkel a pici, innovatív és egyébként látható programokkal tudunk csinálni, de valójában erre nem 10 meg 20 meg 100, hanem minden 23 ezer fiatalnak, persze kisebb vagy nagyobb mértékben, de szüksége lenne, hogy megkapják ezeket a lehetőségeket.
Hát igen, meg egyre többeket valahogy terelnek bele az állami gondoskodásba, anélkül, hogy a gondoskodás szót igazából használni lehetne ezekre a fogalmakra, amiket ők kapnak. Mert én tudom persze, hogy vannak olyan helyek, ahol mondjuk ilyen inkubátorszerűen a tovább tanuló fiatalok még 18 éves koruk után is ott tudnak maradni, meg hogy nem szólják ki őket feltétlenül, mindig nagykorúságuk, hogy idézőjelben mondjam, első pillanatában az utcára, de az tény, hogy semmiképpen nincs megoldva, hogy egyébként a nem tudom én, családban, de nehezebb sorsú családban felnővő fiatalok lakhatása is gyakorlatilag pillanatnyilag lehetetlen, és akkor még nem is beszéltünk azokról a csecsemőkről, akik most kórházakban vannak, és akikből ugyanúgy majd valahogy az állami gondoskodás és az efféle reménytelenség fele vezet az út. Szóval, hogy mennyire vagytok csepp a tengerbe, hogy érzitek? Tudom, hogy nem lehet mindig mindenkire gondolni, de mégiscsak ez bizonyára sokakat engem is nyomaszt, meg a hallgatóinkat is nyomasztja, hogy esetleg egy-két ember tud segítséget kapni, a többi nem.
De nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén például több mint 400 embernek a lakhatásához tudtunk hozzájárulni, biztossá tenni gyakorlatilag. És mellette biztosítani mindazt, amit itt már kifejtettünk, azt a szociális munkát, azokat a közösségi programokat és lehetőségeket, akár páraknak a sorstárs mentorálást, tehát egy komplex támogató rendszert. 400 ember, én azt gondolom, hogy nagyon sok, és az ő életükben ez egy hatalmas változást jelent, és nagyon nagy dolog. Ugyanakkor nyilván azt látjuk, hogy valójában, ha például itt most a Vera 23 ezer állami gondozásban élőről beszélt az imént, de hogyha a tágabb képet nézzük, akkor nyilván milliók élnek lakhatási szegénységben, és mindannyiuk számára támogatásokra is lenne szükség, ami nem elérhető számukra. Azt gondoljuk, hogy nem egy civil szervezetnek a feladata, hogy minden egyes lakhatási szegénységben élő embernek a helyzetére választ adjon, viszont az elmúlt több mint 10 év azt mutatja, hogy tudunk olyan megoldásokat felkínálni, ami akár nagyobb léptékben is megvalósítható lenne. Az egy jó jel, hogyha mondjuk lakásügynökségek indulnak, mint ahogy indult pár, de még sokra lenne szükség a megfizethető lakásszektornak a növelésére, továbbra is szükség van. Ezek olyan egyelőre kis léptékű kezdeményezések, amelynek a növelésére, vagy arra, hogy nagyobb, még nagyobb méretben történjenek, elképesztő szükség van. Szerintem az egy nagyon nagy innováció, hogy már olyan megoldásokat tudunk felmutatni, amik Magyarországon, az itteni kontextusban ezekre a problémákra az itt élő embereknek valós megoldásokat jelentenek, ugyanakkor várjuk azt hiszem, hogy a döntéshozóknak állami és önkormányzati szintről is az elköteleződését amellett, hogy ezeket átvegyék, és ezeket még nagyobb méretben meg tudják valósítani, illetve éljenek azokkal az eszközökkel, amelyek csak nekik állnak rendelkezésükre.
Az, hogy egyébként mennyire csepp a tengerben, ez ugye nyilván annak az embernek, aki nálunk ügyfél és kap segítséget, ez nagyon sokat számít. Viszont ugye nap mint nap fordulnak hozzánk segítségkérők, akiknek meg nem tudunk segíteni. Tehát az, hogy nem tudom egy biztos megoldás fele irányítani a segítségkérő embereket mondjuk az állami ellátórendszerben, ez borzasztó. És annak az embernek, akinek megmondjuk, hogy mi civil szervezetként pár száz embernek tudunk segíteni, de pár ezer embernek se tudunk segíteni. Az nyilván tök mindegy, hogy mi van ezzel a pár százzal, akinek segítettünk. Tehát ez nagyon fontos látni, hogy nem csak az ezzel a baj, hogy muszáj nekünk láthatóvá tenni a munkánkat, azért mert megoldásokat kínálunk, önmagunkon túlmutató megoldásokat is kínálunk, de hogyha ezeket a megoldásokat egyébként nem veszi fel, nem skálázza fel egy közpolitikai szereplő, akkor egyébként azok az emberek, akiknek szüksége van ezekre a megoldásokra, tömegestül jönnek hozzánk, nem tudjuk ezt a nyomást elbírni, és nagyon sok mindenkinek azt kell mondanunk, hogy sajnos nem tudunk segíteni, mert csak azért is, mert ugye a mi szervezetünk az csak Budapesten működik, és tulajdonképpen minden nagyvárosban lenne szükség hasonló megoldásokra.
Meséltek, hogy mit jelent az, hogy lakásügynökség, ezt úgy, de valahogy így példákkal, hogy értsük meg, hogy mi történik akkor, hogyha valaki a ti segítségetekkel van olyan szerencséje jut valahogy hajlékhoz.
Ugye ez egy, amit mi üzemeltetünk, az egy szociális lakásügynökség. Ez azt jelenti, hogy magántulajdonban lévő lakásokat kezelünk, amelyeket bizonyos, hogy mi bérlünk a bérbeadótól, majd tovább
bérlünk. Piaci áron?
Nem. Az alatt béreljük, de...
Igen, itt csak azt akartam mondani, hogy itt ugye nem akartam elmenni a belszívesség irányba, mert ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy miért akarná valaki egy lakásügynökségbe beadni a lakását, de itt az alapelve az, hogy annak, hogy mi a lakást kezeljük, van egy szolgáltatási díja, tehát ez egy értékes szolgáltatás, amit mi a tulajdonosoknak nyújtunk. Vigyázunk a lakásra olyan értelemben, hogy garantáljuk azt, hogy megkapja a bérleti díjat, akkor is, hogyha a bérlő nem fizet. Garantáljuk azt, hogy a lakásnak az alapvető állag megóvását, ami ugye rendeltetésszerű használat melletti elhasználódáson túli esetleges problémákat akarja, azt mi rendezzük. Úgyhogy ez egy nagyon fontos. Tehát vannak most már ilyen piaci ingatlan kezelők is, amiben ez a szociális lakásügynökség ugye különbözik. Ugye még egy piaci házkezelő vagy ingatlan kezelő az ugye beszedi a szolgáltatási díjat a tulajtól, de beszedi a teljes bérleti díjat is a bérlőtől, addig mi ugye nem kérjük el a bérlőtől, tehát nem terheljük tovább rá a teljes bérleti díjat, hanem a bérlő viszont kauciómentesen tud költözni, hiszen nem kell óvadékat fizetni, mivel mi mindenre garanciát vállalunk, illetve a havi lakbér is megfizethetőbb lesz. Tehát ez nem ugyanannyira rászoruló embereknek jelent segítséget, mint mondjuk a kunyhóból lakásba program, viszont sokaknál pont ez okozza azt a gátat, hogy önálló lakásba tudjanak költözni, hogy mondjuk a kauciót nem tudják megfizetni, vagy hogy mondjuk az elég magas és egyre magasabb piaci lakbéreket nem tudják megfizetni. Tehát az, hogy valaki mondjuk a piaci árnak a 70%-át fizeti és kauciómentesen költözhet be, az nyilván egy széles körnek jelenthet komoly segítséget abba, hogy rendeződjön a lakhatása.
Tulajdonképpen a kormányzatnak deklarált célja, vagy hát deklaráltan elutasítja a bérlakás programokat, de azt gondolja, hogy a miniszterelnök többször tett olyan kijelentéseket, hogy a magyar ember már pedig szeretne magának saját ingatlant tudni, és rengeteg olyan program indul általában kampányokkal, mint a különböző kedvezményes hitelek, most legutóbb itt van ez a 3%-os. Konkrét példákat is tudok mondani arra, hogy majd a tapasztalatom vagy látókörömben vannak olyan példák, hogy voltak éppen ilyen már megállapodott, meglevő bérleti rendszereket, és ki tud robbantani a konszenzusból azért, mert úgy gondolja a tulajdonos, hogy igaz, hogy én ezt a lakást mondjuk befektetésnek megtartanám, és ott hagynám a bérlőnek, mondjuk egy megállapodott konszenzuális áron, de most sajnos arra felett tol engem ez a 3%-os hitel, hogy ezt eladjam. Minden ilyen hitelezés úgy tűnik a közgazdászok szerint felveri nagyon a lakásárakat, és felveri nagyon a bérleti árakat. A ti tapasztalatotok szerint ez mennyire azonnal gyűrűzik be a piacra, mennyire tudjátok, hogy kell lesz nektek moderálnotok, kezelnetek, szembenéznetek vele, és így tovább.
Nyilván láttuk, megtapasztaltuk, hogy mindenki szerintem, aki Magyarországon él, hogy szeptemberben micsoda robbanás volt az ingatlanpiacon.
Hát még tart.
és még tarthat is, tehát hogy mindenképp, ami szerintem a legjelentősebb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy ezek a kormányzati lakáspolitikai intézkedések nem szociálisan célzottak, tehát ez következetesen így történik. Nem csak az otthonstart esetében, hanem a többi sem, ugye a csok vagy hasonlók. Tehát nincsenek például felső jövedelmi korláthoz kötve egyéb rászorultsági vagy egyéb sérülékenységi kritériumokhoz, és annyira erősen a tulajdonhoz jutást priorizálják, hogy azoknak, akik a legnehezebb helyzetben, vagy igazából mondjuk egy átlag alatti helyzetben vannak, azoknak nem jelent ez valós segítséget, hogy ezeket a törleszülő részleteket kigazdálkodni például sokaknak később sem lesz elérhető, és ez látható a kutatásokból, hogy most az otthonstartat nyilván még ilyen kutatás nem elérhető, de még a többi kormányzati lakáspolitikai intézkedésnél igen, hogy ezek a kedvezményes hitelek és hasonló támogatásokat sokkal nagyobb részben vették igénybe a felső, nem tudom, 20-40%-nak jövedelmi szintet mondom, tehát hogy a tagjai mintsem az alsóbb keresetűek, ami egyértelműen mutatja azt, hogy azok, akiknek a legnehezebb lakatási helyzete van, akik valóban napról napra küzdenek a valamilyen fokú biztonságért a lakatásukban is, azoknak ezek elérhetetlenek.
Vannak olyan történeteink idénről, vagy az elmúlt időszakban, amikor én nagyon reménytelen helyzetben levő embereknek valahogy sikerült segíteni, például olyan helyről érkezett segítség, ami váratlannak bizonyult?
Mivel hogy ez a munkánk, hogy megpróbáljunk nagyon reménytelen helyzetben lévő embereknek segíteni, ezért alapvetően, hogy mondjam, annak a mi szempontunkból ez nem váratlan, hogy ezt csináljuk, de az, hogy most például az egyik bérlőnkkel találkoztam ma reggel, és hogy ő nagyon szépen a saját szavaival mondta el azt, hogy ő mielőtt beköltözött volna hozzánk, hajléktalan volt, illetve azt követően egy uzsora albérletben lakott, ahol lakbércímszó alatt minden pénzüket elszedték tőlük, és gyakorlatilag folyamatos fenyegetettségben voltak, hogy ki is fogják őket rakni bármelyik pillanatban, hogyha esetleg megtagadják ezt. És akkor ebből a nagyon szorongató helyzetből tudta őket az Egyesület egy bérlakás lehetőséghez juttatni, tehát ők ott fizikai veszélyben érezték magukat minden nap ebben az uzsora albérletben. Szerencsére most már hosszú ideje nálunk biztonságban vannak, És a bérlőnk, ez a hölgy azt mondta el, hogy mostanra évek elmúltával érzi azt, hogy az, hogy ők biztos lakhatásba tudtak költözni, amit ugye hónapról hónapra fizetnek is, kiszámítható módon, az neki egy mekkora ilyen személyes fejlődési lehetőséget jelentett. Tehát az első években, a beköltözés után őket is a szociális munkás kollégánk kísérte, támogatta, de most már egyébként nem csak saját magának tud mindent elintézni, hanem most már képes volt másnak is segíteni. Úgy lakáspályázatot beadni, mint ügyintézésben. Tehát ő is most már olyannyira megerősödött, hogy egy ilyen iszonyatosan szorongató helyzetből, egyébként egy mozgássérült bérlőről van szó, aki nagyon kiszolgáltatott volt ugye abban a pillanatban tényleg. Most már olyannyira megerősödött, hogy a saját korlátain felül emelkedve ő tud segíteni másoknak. És tulajdonképpen erről a gondolatról szól az egész sorstárs mentoráció is, bár ez a hölgy nem sorstárs mentorunk, de hogy a saját élete példájával, meg a saját közvetlen környezetébe ő is tovább viszi azt az erőt, amit a biztos lakhatással kapott. Úgyhogy én most pont ezzel ebből a sztoriból jöttem ide.
Akkor ez egy ilyen szerencsés találkozás volt ebből a szempontból, ez nyilván föltölt. Minap írt nekem egy kedves hallgató, hogy miért nem foglalkozom a... Én igazából ezt a szókapcsolatot, hogy uzsoraelmélet még nem ismertem, de ő azt kérdezte, hogy miért nem foglalkozom az uzsora jelentésével, vagy az uzsora társadalom romboló hatásával. Nyilván azért nem, mert aki ebbe a helyzetbe kerül, nem azért, mert nem akarnék, és most is szólok, hogyha bárki el akarja mondani a történetet, mondja el, de aki ebben a helyzetbe kerül, az nem fogja elmondani. Tehát mennyire például veszélyes vagy félelmetes nektek, amikor egy ilyen helyzetből levő embert nem tudom kimenekíteni kell, vagy az uzsorás az ilyen fenyegetően hangzik.
Sokszor vannak nehéz helyzeteink, de valójában azért minden helyzet egyedi, és más is más. És találkoztunk már néhány ilyen esettel, de nem tudnék azért erről én semmilyen rendszer szinten beszélni. Gondolom, hogy pont azért, mert nehéz nyilvánosságra kerülnie egy olyan ügynek, amikor még az ügyfél benne van ebben a helyzetben, és amikor meg ugye megoldódik, akkor nyilván nem akar már a nyilvánosságban ezzel foglalkozni.
Hát igen, meg saját magára húzni a történetet.
Ez is teljesen érthető, azt akartam csak hozzátenni, hogy abból a szempontból azt hiszem, hogy nagyon szerencsés a munkánk, hogy amiket említettél is, hogy milyen szívmelengető történetek vannak, hogy ezeket valójában hetente láthatjuk. Tehát azt, hogy elképesztő, nem tudom, kitartás és erő lakozik az ügyfeleinkben is van, és elképesztően nehéz helyzeteket éltek túl, akár valószínűleg évtizedeken keresztül. Ahogy a Vera is mondta, nagyon sokan mondjuk állami gondozásból indultak és váltak hajléktalanná is hasonlók. Nagyon-nagyon nehéz élettörténetekkel találkozunk nap, mint nap, de azzal is, hogy ezek a nagyon... Ezek az emberek, akiket a nem tudom, a világ és a igazságtalanságai egy nagyon nehéz életre, nem tudom, sorsoltak ki, ők milyen nagy dolgokat képesek tenni azért, hogy mégis egy méltó és nem tudom, minél teljesebb életet tudjanak élni. Az, hogy mi ebbe az ő, nem tudom, támogatásukat tudjuk megadni, vagy az ő támaszuk tudunk lenni, az azt gondolom, hogy egy nagyon szép, meg nagyon fontos feladat. És ezek között persze egy például azok, akik uzsorás helyzetekbe keveredtek bele, vagy uzsoralbérletbe, vagy hasonlók, de nagyon-nagyon sok hasonlót is látunk pont az elmúlt hetekben, már kitettük a közösségi médiába is, hogy az a Kunyhóban lakásban programunk egyik új bérlője például évtizedeken keresztül egy barlangban élt, vagy él még. Mindig már a szociális munkással már dolgoznak, hogy a lakásba költözésre a való felkészítés az megkezdődjön. Egészen elképesztő helyzetek vannak, és egészen elképesztő erő lakozik, azt gondolom, az ügyfeleinkben.
De még ehhez az ilyen szívmelengető részéhez azt is mondanám, hogy nem is kell feltétlenül ilyen őrült nagyszabású dolgokra gondolni, hanem hogy szerintem minden embernek az, hogyha ő segíthet valakinek, az egy nagy előrelépés az ő életében, és hogy pont a menekült programban egyébként apró dolgokba is tudnak ügyfelek segíteni. Bár ezt a Balázs biztos jobban el fogja tudni mondani több példával, de az, hogyha az egyik ügyfél mondjuk a másiknak tolmácsol, vagy mondjuk most volt olyan bérlőnk, aki a közösségi karácsonyi eseményekre süteményt tudott sütni, ezek is olyan gesztusok, amivel ő így a saját helyzetében segítettből segítővé is tud egyébként válni, és szerintem ezek a legfontosabb ilyen átváltások.
Igen. Tavaly és az idei karácsonyunkon is volt olyan ügyfelünk, gyerekek, akik leültek és játszottak nekünk a zongoránál, apró dolgok is vannak, és tényleg azt akartuk csak azt hiszem hangsúlyozni, hogy hogy az ügyfeleink olyanok, akik intézményi abúzusnak az áldozatai, és a világ abúzusainak az áldozatai, és az, hogy ők aztán még akár segítővé is tudnak válni, az egy nagyon nagy dolog.
Ebben a szürkés időben csak egy fél mondat az ukrajnai menekültekről, hogy egyébként most tudom, hogy nem mindenkit látok el, meg mit tudom, én kevesen vannak, de ahogy jössz-mész, látod az emberi sorsokat, hogy a menekült hullám az még továbbra is tart, vagy valamilyen szinten konszolidálódott, vagy eltűntek, vagy mi történt velük?
Hát jóval nyilván a 2022-höz képest sokkal kevesebb új menekült érkezik Ukrajnából Magyarországra, de továbbra is vannak olyanok, akik most érkeznek, valami miatt most döntöttek úgy, hogy elhagyják Ukrajnát. Van olyan ügyfelünk például, aki az elmúlt hónapokban érkezett Magyarországra, azelőtt belső menekült volt Ukrajnába, tehát a keleti területekről nyugati területekre költözött. Van elég több ügyfelünkhöz is érkeztek az elmúlt hónapokban családtagok, jellemzően olyan férfiak, akik el tudtak szökni a kötelező katonai szolgálat elől. Tehát érkeznek Magyarországra menekültek Ukrajnából továbbra is, de nem olyan létszámban, mint még 2022-ben.
És mennyire tudnak elrázódni? Egyébként a minap jártam egy tanodában, ahol ukrajnai, főként kárpátai cigány menekült gyerekekkel foglalkoztak, és ők egyébként az elmúlt 3,5-4 évben nagyjából tudtak magukról gondoskodni, vagy jó részük tudott magukról gondoskodni, mert azok, akikkel én találkoztam, jegyzem meg, de hogy mennyire látod ezt így, a magyarországi menekültellátási rendszer eléggé le van gatyásodva, amióta gyakorlatilag szitokszóként használjuk ezt a szót, hogy mennyire tudnak boldogulni a rendszerbe, tovább állnak, mit csinálnak, mi van velük?
Hát mi úgy látjuk, hogy az ukrajnai menekülteket gyakran még jobban kitettek azoknak a problémáknak, amikben egyébként a nehezebb sorsú magyarországi emberek is. Tehát, hogy például a nagyon magas lakásbérleti árak nyilvánvalóan jelentős problémát jelentenek az ukrajnai menekülteknek is. Egyrésztről azért, mert az Ukrajna mondjuk középső és nyugati területeiről jellemzően onnan érkező menekültek, akiknek nincs magyar nyelvtudása általában, ők a végzettségüknél jóval alacsonyabb munkákban kell, vagy alacsonyabb keresetet biztosító munkákba kell elhelyezkedjenek.
Közgazdásztakarítóna?
Igen, szóval, hogy ami azért is nehéz, mert ezek alacsony keresetek lesznek utána, és ezekből pedig nagyon nehéz a bérleti díjakat kigazdálkodni. A kárpátaljai ügyfeleinknél inkább azzal találkozunk, hogy ők pedig sokan már nagyon jelentős szegénységben is éltek korábban is, viszonylag alacsonyabb végzettségűek, tehát hogy ők pedig egyébként, tehát nem, ők sem tudnak olyan állásokban elhelyezkedni, ami mondjuk egy biztos megélhetést tudna biztosítani Magyarországon. És emellett akkor ott van az a probléma is, hogy mondjuk az egyébként is leterhelt és gyakran nem jól működő ellátórendszerek, mint mondjuk az egészségügy, mennyire van felkészítve arra, hogy elérhető legyen nyelvileg is, szolgáltatások szempontjából és egyébek mindenféle szempontból ukrajnai menekülteknek. Az ügyfelénk a mai napig sokan küzdenek azzal, hogy megfelelő ellátáshoz tudjanak jutni. Noha egyébként ez mondjuk törvényben rögzített, hogy ők erre jogosultak, mégis a gyakorlatban ez nem mindig van így. Noha vannak benne, hogy mondjam, ilyen pozitívabb tendenciák, így most már 3,5 évvel, vagy lassan 4 évvel azután, hogy az első menekültek megérkeztek 2022. februárjának a végén, azért ezek mondjuk, hogy mondjam, nem elégségesek, azt gondolom. Az oktatásban például egyébként azt látjuk, hogy nagyon különböző intézményenként az, hogy oktatási intézmény mennyi figyelmet fordít arra, hogy a menekült gyerekeket jól tudja integrálni a közösségbe. Ez egy nagyon nehéz dolog, nyilván teljesen más rendszerhez voltak szokva, más tanterv szerint haladtak, úgyhogy ez egy nehéz kihívás. Vannak intézmények, akik ezzel jelentős, ebbe sok energiát raknak, vannak, akik pedig nem annyira, és ez utóbbi, ez nagyon jelentős problémát tud jelenteni például az ügyfeleinknek.
Óriási hozzáállásbeli különbség, azt én is tapasztalom, igen. Mennyire látjátok azt, hogy ezzel az elmúlt években gazdasági válság volt, és a tömeges elszegényedés, ez nálatok tapintható? Mármint az ügyfelek részéről?
Hát ez nem csak az ügyfelek részéről, gondolom a kollégák részéről, mert mi is boltba vásárlunk például, és hogy egyszerűen bemegyek, és megőrülök, amikor kifizetem a napi bevásárlást, és akkor, hogyha még én is ebben a helyzetben vagyok, aki egyrészt stabil keresettel rendelkezem, másrészt igyekszem tudatosan élni, akkor el tudom képzelni azt nagyon könnyen így a saját bőrömön is, hogy mondjuk a bérlőinknek, akiknek sokkal bizonytalanabb a foglalkoztatási helyzete, kevesebbet is keresnek, vagy éppen az egészségi állapotuknál fogva dolgozni sem tudnak, és mondjuk egy rokkanyugdíjból, vagy más méltatlan támogatási összegből kénytelenek megélni, vagy mondjuk a közfoglalkoztatási rendszerbe ragadnak be, akkor nekik az, tehát tényleg még a napi kenyér is sok ügyfelünknél egyébként kihívás, és ez nem egy szóvirág, hanem ez a tényszerű valóság leírása.
Persze, de azért valamilyen szinten ki kell ebből jönni, tehát erre nyilván ki kell stratégiákat találnotok, nem?
Igen, az egyére szabad szociális munkánál ugye az egy fontos kihívás mindig, hogy az ügyfélnek a megélhetése és az integrációja van fókuszban, tehát aki mondjuk munkaképes, és adott esetben még nem dolgozik, vagy méltatlan körülmények között dolgozik, ott mindig dolgoznak a szociális munkás kollégáink azon, hogy neki a képességeinek megfelelő legjobb állása lehessen, és a legbiztosabban tudja saját magát fenntartani, tehát ez fontos. Van is egy olyan csoportunk, aminek agymunkát a neve, ahol álláskeresők tudják megosztani a tapasztalataikat, vagy például időről időre önéletrajz írásba kapnak segítséget a bérlők. Tehát ez fontos. És ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél a munkába állás, ugye a bérlők gyerekeinél az iskolába járás az, amivel a legtöbbet tudunk segíteni. Tehát a legjobb iskolákat, a legtovább, a legmagasabb képesítésig segíteni eljutni a gyerekeknek. És arra nagyon büszkék vagyunk, hogy több olyan bérlőnk is van, akinek a gyereke a lakhatás rendeződésével tudott visszaülni az iskolapadba, és jellemző az, hogy a szülőknél magasabb képesítéseket szereznek a bérlőnk gyerekei. Tehát abszolút látszik most már azért több mint egy évtizedes távlatból, hogy így a generációk között van egy előrelépés az integráltsági helyzetben, iskolai végzettségben, jövedelem termelő képességben. És akkor még mindig ott vannak ezek az ügyfeleink, akik mondjuk rokkantak, öregségi nyugdíjasok, tehát akiknél egyszerűen rászorulnak az egyesületnek a támogatására. Ilyenkor az adakozóink által biztosított élelmiszersegéllyel, vagy tűzifa támogatással, rezsitámogatással mellettük állunk, és egyébként az a nagyon fontos gondolat, hogy ugye az állam, hogyha valaki elveszti az otthonát, akkor mondjuk a szállókra hajlandó költeni, de arra, hogy ő kilépjen a hajléktalanságból, nem. És azok a fajta ilyen pénzbeli támogatások egyébként messze nem érik el egy intézményi normatíva mértékét, amivel mi meg tudjuk tartani sok nagyon rászoruló ügyfelünket is egyébként a méltó lakhatásukba. Tehát ez sem, még hogyha nagyon csúnya is, hogy ilyen közgazdasági alapokon kritizálják a munkánkat, de ez sem az ablakon kidobott pénz, hogyha mondjuk egy embernek hónapra rezsitámogatással vagy élelmiszer támogatással kell segíteni abba, hogy megtartsa a méltó lakhatását.
Hát igen, meg 18 ezerszer el szoktuk azt mondani, hogy mondjuk sokkal olcsóbb megsegíteni egy családot szociális munkával, pénzzel, lakhatási támogatással, mint mondjuk, hogyha mondjuk egy öttagú család összes tagja szerte szóródva a különböző állami intézményekbe kerül, egyszerűen anyagilag is drágább, tehát azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen farizeus mondat, hanem még a gazdasági észszerűség is azt jelenteni, nem, hogy csak ezt a szemléletet borzasztó nehéz elültetni, hogy könnyebb odállítani tényleg mindenki mellé valakit, mint elvinni, cincálni a családokat. Úgyhogy ezek nagyon nehéz ügyek. Szemléletformálással foglalkoztok-e, ha mennyire szoktatok arról beszélni, kommunikálni, hogy lássák azt, amit ti csináltok?
Ezen már korábban is utalt rá, hogy azt gondoljuk, hogy az a munkánk része, hogy láthatóvá tegyük azt, amit csinálunk. Egyszerűen azért, mert a most már több mint 10 éves tapasztalat mutatja azt, hogy ezek a módszerek tudnak működni a hajléktalanság problémájának még a megoldásában. Tehát az, hogy hajléktalan emberek valóban ne szállókra költözzenek, hanem megszűnjenek hajléktalannak lenni, és lakásokban tudjanak élni önállóan, méltó körülmények között, és onnan önállóan folytatni az életet, aminek, ahogy az előbb te is mondtad, gyakorlati haszna is vannak, az egyébként nagyon, szintén nagyon fontos ilyen elvi megfontolások mellett. Tehát az, hogy ezeket a módszereinket, ezeket az eredményeinket terjesszük, az azt gondolom, hogy ugyanúgy a felelősségünk része, mint az, hogy mi a napi szociális munkát elvégezzük az ügyfeleinkkel. Korábban is mondtuk már ebben az interjúban is, de tényleg örömmel hangsúlyozzuk, hogy például minden önkormányzatnak, aki gondolkozik a miénkhez hasonló programok elindításában, akár hajléktalanságból kivezető programok, akár mondjuk lakásügynökségek, de egyébként a többi programunkat, illetően is, tehát állami gondozásból kikerülők, vagy akár menekültek lakhatását támogató programok, nagyon-nagy örömmel dolgozunk, és örömmel adjuk át a tudásunkat, tehát hogy pont azt gondoljuk, hogy az a felelősségünk van a társadalom felé, és egyébként mondjuk a támogatóink felé is, és azok felé, akik a potenciális ügyfeleink, mert lehetnének az ügyfeleink, csak 400 emberrel tudtunk idén dolgozni, és nem pedig több millióval, mint amire akár szükség lenne. Tehát, hogy feléjük van egy olyan felelősségünk, hogy ezeket a tudásainkat megosztjuk, és ezeket a köz számára elérhetővé tegyük.
Nehez azt szerettem volna még hozzáfűzni, hogy maga a szegénység az nem csak egy egydimenziós történet, maga a kirekesztettség sem csak egy egydimenziós történet, hanem az, hogyha valaki tartós anyagi szegénységben él, vagy intézményben van, vagy semmilyen kilátása nincsen, az nagyon sokszor azzal jár, hogy az ő hangja a társadalomban nem hallatszódik. És szerintem az egy fontos felelőssége minden segítő szakmában dolgozónak, így nálunk is, az utcáról lakásba egyesületnél, hogy kihangosítsuk ezeknek az ügyfeleknek a tapasztalatát. Tehát amikor mondjuk csak a közösségi médiába kirakunk egy megosztást, egy képet egy kunyhóról vagy egy barlangból, és elmondjuk, hogy mennyien élnek még ilyen körülmények között, egyébként Budapesten, vagy Budapesten is, vagy hogy mennyire sokan járnak nap, mint nap kunyhóból, faházból, szállóról, garázsból munkába dolgozni, úgyhogy akár a saját főnökük, vagy a közvetlen kollégájuk sem tudja, hogy nincs hol lakjanak, akkor egy olyan tudást, meg egy olyan meglátást tudunk adni a szegénységben élő emberek helyzetével kapcsolatban, amit nagyon kevés helyről hozhatnának máskülönben a döntéshozók is föl például magukhoz, hiszen mondjuk egy ügyfelünk az el tudja mondani, lehet, hogy egy embernek, vagy egy-két embernek, vagy a közvetlen környezetében, hogy ő milyen helyzetű, hogyha ő mondjuk úgy dönt, hogy harcol, és igyekszik a saját történetét is ebben felhasználni. De mondjuk egy szervezetnek, meg szerintem dolga az, hogy azokat a problémákat, amiket az ügyfelek történetén keresztül tapintani tud, valahogyan hangosítsa ki, valahogyan vigye el a közvéleményhez, valahogyan dolgozzunk az ellen, az áldozat hibáztatás ellen, hogy a szegénységben élőket egyébként megbélyegzik, elutasítják, és valahogyan adjunk eszközöket a döntéshozóknak is arra, hogy mutassanak kivezető utakat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a szemléletformálás az ugyanolyan fontos feladata az utcáról lakásba egyesületnek, mint a saját ügyfeleink ellátása, és lehet, hogy a szemléletformálás által fogunk oda eljutni, hogy amíg az utcáról lakásba egyesület pár száz ember tud ellátni, addig ezekkel a gondolatokkal, ezekkel az eszközökkel másokat segítünk hozzá, hogy ennél sokkal többeknek is tudjanak segíteni.
Igen, és hát borzasztó fontosak az eredeti szereplők, akik megszólalnak ezekben a kérdésekben, ugye?
Pont ezt akartam mondani, egyébként csak visszakanyarodva a beszélgetésünk legelejére, hogy mondjuk ebben, hogy szegénységben élőknek a történetei és az élményei átélhetővé váljanak, meg megjelenjenek egyáltalán, és sokak számára elérhetőek legyenek. A Gyulának, a Balogh Gyulának a munkája, aki nemrég hunyt el, szerintem ilyen egészen úttörő és fantasztikus, és szerencsére nagyon sok anyag elérhető ma is vele egyébként az interneten, amiben beszámol a saját életéről, azokról az életekről, amikkel a munkája során találkozott, hasonlóan nehéz helyzetű emberekről, és hogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezekbe tekintsen bele, vagy hallgasson meg egy-két interjút vele, vagy olvasson el, mert fantasztikusan tanulságos, és nagyon, nagyon sok dolog át tud jönni abból, hogy miért is érezzük ekkora veszteségnek az ő elvesztését.
Karácsony van, meg mindjárt jön a jövő év. Mondjatok pár szót arról, hogy milyen futóprojektjeik vannak, amire vagy büszkék vagytok, vagy meg befejeződnek, vagy mit tudom én, segítenek emberek. Arra is gondolok, hogy jártam egyszer egy olyan lakásban, ahol sikerült olyan önkéntesekkel beszélgetnem, akik segítenek felújítani lakásokat. Ebben az évben elég sokat foglalkoztam különben az önkéntes munkával, meg annak a szemléletnek a fontosságával, ami az embereket odahajtja. Ezzel ti hogy álltok most? Mennyire érzitek a társadalmi támogatás magatok mögött? Milyen lesz a jövő?
Hát, hogyha ez az önkéntességhez lehet kapcsolódni, akkor pont jövőre lesz az önkéntességnek egy nemzetközi éve, és nekünk már a kezdet-kezdetétől nagyon fontos az, hogy sok embernek tudjunk cselekvési lehetőséget biztosítani, hogy kifejezhesse a szolidaritását, és a saját kezével is tehessen valamit a társadalmi igazságtalanságoknak a megszüntetéséért. És nyilván egy lakásfelújításon, amikor falat festenek az önkéntesek, akkor azok tényleg szó szerint egy nagyon pici kis téglát raknak hozzá ehhez a dologhoz. De az, hogy ebben mondjuk a saját ügyfeleinket is bevonjuk, vagy hogy például az egyesületnek a minden bérlőjét igyekszünk vendégül látni karácsonykor, ezeket a vacsorákat önkéntesek főzik meg, minden az utcáról lakásban élő gyereket igyekszünk személyre szabottan megajándékozni, ezeket az ajándékokat is önkéntes felajánlásokból tudjuk vagy beszerezni, vagy egyenesen megkapni. Tehát az élet minden területén nagyon sok ember szeretne egyébként nekünk segíteni, amire büszkék vagyunk, de hogy nagyon fontos azt látni, hogy egyébként egy folyamatos szolgáltatást, ugye nálunk nem igazából projektek vannak, hanem hosszú távú programok, ez a 4 lakhatási program. Ezeket muszáj, hogy stábbal, irodával úgy üzemeltessük, ahogy ez egy intézményhez méltó. És amíg minden egyes területre igyekszünk beengedni az önkénteseket, ahova csak lehetséges, addig ott van rajtunk ez a felelősség is, hogy fönntartsuk a folyamatos működésünket is, úgyhogy azért mindent jelen nem lehet önkéntesekkel megoldani, de arra vagyunk tényleg a legbüszkébbek, hogy most ebben az évben már több mint 200-an segítettek nekünk önkéntes munkával, ami szerintem fantasztikus, és több mint 2000 ember indított bankkártyás fizetést a weboldalunkról, tehát hogy sokan figyelnek ránk, és hogy lehet, hogy egy napnyi munkával, lehet, hogy akár csak 500 vagy 1000 forintnak az elküldésével, de hogy tényleg egy közösség már úgy gondolja, hogy olyannyira hiánypótló a mi munkánk, hogy ez ők is szeretnének hozzájárulni.
Ugye az év során 4 lakást újítottunk, feltettünk, lakhatatlanból lakhatóvá, köztük éppen egy több mint 80 négyzetméteres lakást is, ami talán a legnagyobb szabású ilyen felújítás volt az Egyesület történetében. Ezekre rendkívül büszkék vagyunk, és ebben ez a több mint 200 embernek egy jelentős része, vagy sokan becsatlakoztak a felújítási munkálatokba is, azokba, amikbe bárki be tud csatlakozni, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az önkénteseknek a jelentkezését. Ezekre a programokra is más módon is lehet segíteni, tehát azt gondolom, hogy mindenkinek tudunk találni olyan lehetőséget, hogy be tud kapcsolódni a munkánkba, és ahogy a Vera is említette, ebben a bérlőnk is részt vesznek. Még azt akartam megemlíteni, hogy arra meg nagyon büszkék vagyunk egyébként, hogy az Önkéntes Központ Alapítvány idén díjazta az egyik munkatársunkat, önkéntesünket, a Albert Zsuzsát, aki most már majdnem 10 éve az idei évvel bezárólag kezelte az adományraktárunkat, korábban Juhász Máriával együtt, a Mária elhunytáig, aztán egyedül is, ami nyugdíjasként, tehát egy ilyen egészen fantasztikus munkát végzett, és örülünk, hogy ezt az alapítvány is úgy látta, hogy mindenképp így díjazásra vagy kiemelésre méltó munka. Szóval ilyen fantasztikus emberekkel dolgozhatunk együtt, és de ahogy a Vera is mondta, ez a támogatóink, az önkénteseink nélkül ezen valósulhatna meg semmi abból, amit csinálunk.
Van-e még valami, ami fontos, és nem kérdeztem meg?
Hogy az emberek ne csak karácsonykor akarják a kirekesztettségben élőket segíteni, hanem ez legyen az egész évben egy ilyen közös társadalmi küldetésünk.
Évről évre karácsonytájt olyan történeteket mesélünk el, amelyekben valami sikerült, például fedélhez jutniuk az addig kunyhókban vagy utcán élőknek. Az útszélen ünnepi kiadásából kiderül az is, hogy mi lett az odakint most szörnyek járnak elnevezésű hatalmas tavalyi tüntetésen összegyűlt pénz sorsa. Az utcáról lakásba egyesület eddig 12 nevelő intézetből kiengedett fiatalt juttatott lakáshoz, és persze nem állnak meg itt. Vendégeim Kovács Vera, az utcáról lakásba egyesület társelnöke, és Krivácsi Balázs, az egyesület vezetőségi tagjai voltak. A műsor elkészítésében Turilui technikus és Bacsa Botond szerkesztő társam segítettek. Egész csapatunk nevében kívánok szeretetteljes meleg otthont és sok boldogságot minden kedves hallgatónknak szerte a világon. Köszönöm egész éves figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Fedél alatt, akik már otthonra találtak. Józsa Márta műsorát hallották.